dalod, hogy él az Isten, rád szórja ajándékai, kincsei. Mindenet tőle származik, ha szabadít, írgalma örökké tiéd, nem hagy el. Vittál és téged ünnepel, könnyesen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vessenek véget a Szentföldön zajló konfliktusnak, kérte 14. Leó pápa felhívásában, amelyet augusztus 27-én az általános kihallgatás végén tett közzé. Múlt pénteken imával és böjtel kísértük a háború miatt szenvedő testvéreinket. Ma ismét nyomatékos felhívást intézek mind az érintett felekhez, mind a nemzetközi közösséghez, hogy vessenek véget a Szentföldön zajló konfliktusnak, mely sok rettegést, pusztítást és halált okozott. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Kérem, hogy bocsássák szabadon az összes túszt, állapodjanak meg tartós tűzszünetben, könnyítsék meg a humanitárius segélyek biztonságos bejutását, valamint csorbítatlanul tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, különösen a polgári lakosság védelmére vonatkozó kötelezettséget, valamint a kollektív büntetésnek, a megkülönböztetés nélküli erőszak alkalmazásának és a lakosság erőszakos kitelepítésének tilalmát. Csatlakozom a jeruzsálemi görögkeleti és a latin pátriárka közös nyilatkozatához, akik azt kérték, hogy vessenek véget az erőszak spiráljának, vessenek véget a háborúnak, és az emberek közös javának adjanak elsőbséget. Könyörögjünk Máriához, a béke királynőjéhez, a vigasztalás és a remény forrásához. Közbenjárására nyerje el a megbékélést és a békét azon a mindenki számára oly kedves földön, fogalmazott 14. Leó pápa. Megáldották az Egri Bazilika akadálymentes bejáratát augusztus 28-án. Ternyák Csaba egri érsek, a kerekesszékkel közlekedő Katona István nyugalmazott egri segédpüspöknek mutatta meg az új bejáratot, s kérte, egy közös imádságot követően áldja meg az akadálymentes kaput. Katona püspök örömének adott hangot, hogy a szívének oly kedves templomba ezúttal segítség nélkül is bejuthatnak a mozgásukban korlátozottak és a babakocsis családok. A bazilika északnyugati oldalán kialakított rámpát úgy tervezték, hogy illeszkedjen az épülethez. Az akadálymentes bejáratot, miként a fő és oldal bejáratot, szertartások a bazilika látogatási idejében nyitva tartják. Több mint 500 millió forint magántőkéből új vámudvar nyílt Vácon, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a helyszínen. Rétvári Bence kiemelte, egy ilyen létesítménnyel a város korábban nem rendelkezett, ezzel Vác egy sokkal fontosabb pont lesz a nemzetközi kereskedelem térképén, ami egyben a város és a környék fejlődését is szolgálja. A közelgő választásokon a 2010-es nemzetpolitikai fordulat is mérlegre kerül. A voksoláson az utóbbi 15 évben megerősödött nemzeti összetartozás megóvása a tét, hangoztatta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Marosvásárhelyen a 12. vásárhelyi forgatag megnyitó ünnepségén. Nacsa Lőrinc szerint folytatni kell azt a munkát, amelyben minden magyar felelős minden magyarért, éltetni kell azt a szellemiséget, amely a határok túloldalán nem idegen földet, hanem a ma élő magyarság szülőföldjét és hazáját is látja. Újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter abból az alkalomból, hogy a gödöllői Tormai Károly Egészségügyi Központ szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartásában folytatja működését. A miniszter rámutatott, új modell születik, amellyel Gödöllő környéke az önkormányzattal, az egyetemmel, az egészségügyi szakemberekkel együttműködésben egészségprevenciós modell teremt. Hankó Balázs emlékeztetett, Gödöllőn 1927-ben egy olyan modell indult el, amely a prevenciót, az egészségügyi, a védőnői és a fogászati ellátást szervezte egybe. Egészségmegelőzési és egészségmegőrzési szemlélettel fogta össze az egészségügyi ellátást. Hozzátette, a fenntartóváltással újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő, mivel a szakrendelőt nem csak a betegellátás, hanem az egészség megőrzése, a szűrések, a prevenció, a gyors diagnosztika, a kiteljesedő ellátás jellemzi majd. Kiemelte. Egészségügyi szakemberként tudja, hogy a szakrendelés mennyire hozzátartozik mindannyiunk egészségbiztonságához. Végül az időjárásról. Délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is. Esték főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A déli szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A maximum hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Lelkitárs, soulmate. Ez a címe a legdrágább kortárs magyar festő Bozó Szabolcs kiállításának a Neokortárs művészeti térben. Önéletrajzszerűség és egyebek címmel jelent meg Szénetár Miklós harmadik életrajzi kötete. A Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plus színházi fesztiválján látható Fullajtár Andreával a 10 hónap Babilon ügy Borgula András rendezésében. 30 éve vezeti az Egri Szimfonikus Zenekart Szabó Sipos Máté, és a Budapest Bár koncertjével zárja idei évadát a Margit Szigeti Színház. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Városligetben a Neo Kortárs művészeti térben látható Bozó Szabolcs festőművész Lelkitárs Soulmate című kiállítása. Bozó Szabolcs neve kevéssé ismert Magyarországon, mert elsősorban a nemzetközi kortárs műtárgy piacon jegyzik. Karrierje igazi sikertörténet. A Pécsről származó művész Londonban vendéglátósként kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel, tehetségére pedig hamar felfigyeltek a műkereskedők és a galériák. Festményei rövid idő alatt New York, Velence, Hongkong és más művészeti központok rangos kiállításaira és gyűjteményeibe jutottak el. 2021-es berobbanását követően 2023-ban már ő volt a legmagasabb áron elkelt élő magyar képzőművész, ami egyértelműen jelzi nemzetközi elismertségét és műveinek értékét. Bozó Szabolcs jelenleg is Londonban él és alkot, ott tart fenn műtermet, és olyan neves galériák képviselik, mint a kiállítás egyik fő partnere, a londoni, milánói és stockholmi székhelyű Carl Kostyál Gallery. A neokortárs művészeti térben megvalósuló kiállítás kiemelt jelentőségű esemény, hiszen a művész első önálló magyarországi bemutatkozása. Bozó Szabolcsot arról kérdeztem, hogy hogyan indult el szédületes karrierje.
Rengeteget rajzoltam, és a bátyám mondta, hogy tegyem fel Instagramra a képeket, és ott engem megtalálta egy spanyol galériás, aki elhívott engem egy rezidenszire, ahol festeni kell, Majorkára. Ott kezdtem el nagyméretű festményeket festeni, mert nekem ott vett 20 méter vásznot, ez volt ugye 2018-ban.
Aztán lett neked egy galériásod is, aki egy magyar származású ember, Carl Kostyál.
Igen.
Bár ő nem beszél magyarul.
Nem. Kezd ugye neki az apukája volt magyar, de ő 56-ban ugye elment. Ő volt az első komoly galériás, aki látott benne valamit. Az összes nagy kiállításomat igazából ő szervezte meg.
És hogy fordult ez át oda, hogy te vagy az egyik legdrágább mai kortárs festő? Milliókért kelnek el a képeid, ez hogy tudott megtörténni?
Ez én megmagyarázhatatlan részemről. Én ugyanúgy rajzolok a műteremben, mint 8 éve, tehát ezt nehéz elmagyarázni.
És akkor mit mond neked a galériásod, vagy bárki, aki körülötted van, és próbálja megérteni, hogy mi ennek az elképesztő sikernek a titka, hogy te már a milliómos lettél, lehet ezt mondani?
Forint, igen. Dollár nem.
Na jó, de szerinted mi a sikertitka?
Tehát a sikertitka szerintem az egyediség, és azt szerintem a breaktáncolásból tanultam meg igazán, mert minél egyedibb mozdulatot csináltál, annál jobban ugye tapsoltak az emberek, mert miért még nem láttak. Ugyanígy, amikor alkotsz, de ilyen szó táncról, énekelésről, vagy festészetről, szerintem az a lényeg, hogy minél egyedibb legyenek, és a személyiségedet ki tudjad fejezni. És szerintem ez a fontos, hogy az emberek látnak benne valamit, amit még nem láttak előtte. Vagy láttak, és ezért szeretik.
Még nagyon fiatal vagy, most 32 éves?
De 32 vagyok még, igen.
Most tulajdonképpen ez az első nagyszabású önálló kiállításod itt Magyarországon,
igen.
Tehát most mutatkozol be itthon. Mik a további terveid?
Ez a kiállítás majdnem, hogy az egész munkásságomat összefoglalta, és ez lehet, hogy egy jó lezárója egy szakasznak, és szerintem most lesz annak az ideje, hogy újra elkezdjek kísérletezni rajzokkal, és egy más irányba mozogjon a munkám. Kell nekem most idő, hogy kidolgozom az új munkát. Azt nem lehet csinálni, hogy olyat festesz, amit már más megfestett. Nem azt mondom, nincs értelme, de az, hogy igazán sikeres legyen, szerintem ez fontos.
Bozó Szabolcs neokortárs művészeti térbeli kiállításának kurátora Petrányi Zsolt. Most őt hallják.
Ez a fiú nagyon fiatal. Lehet, hogy most kezd majd próféta lenni a saját hazájában, hogyha élhetek ezzel a nagyon közhelyes kifejezéssel, mert hiszen már egy óriási karriert futott be a világban, nem csak Londonban, ahol él, hanem egyáltalán a világban. Itt pedig először találkozunk a kiállításával.
Bozó Szabolcs munkáit azért a magyar közeg, főleg a művészet iránt érdeklődők már ismerték. Azért ismerték, mert Csokónak feltűnt ez a nagyon direkt és egyenes ábrázolásmód, ahogy a nő ezeket a fantázia lényeket megjeleníti. Különböző magánygyűjteményekben már feltűnt egy-egy darab, és ezeknek a magánygyűjteményeknek a hazai kiállításában ezek a képek mind szerepeltek. Amikor mindannyian érdeklődéssel figyeltük azt a jelenséget, amit az ő munkái jelentenek. És azért mondom azt, hogy jelenségek, mert ő nem a hazai művészeti közegben szocializálódott, bár Pécsett művészeti középiskolába járt. Mi nagyon fiatalon, 18 évesen kikerült Londonba, más ügyből kifolyólag, és ott kezdett el rajzolni, majd ezeket a rajzokat az Instagramon közzétenni. Pont egy olyan időszakban, a Covid előtt, amikor az Instagramnak nagyobb lett a jelentősége a művészeti világban, és sokan keresgéltek, galeristák is, gyűjtők is Instagramon új tehetségeket. És ebben a közegben figyeltek rá föl többen, és került először egy mallorcai galeristának a figyelmébe, akivel együttműködtek, és ott vált ez nagyon karakteressé, ez a fajta alkotói mód. Hogyha azt mondom, hogy alkotói mód, akkor egy olyan világról beszélek, amely gyerekjátékokra, animációs figurákra emlékeztető lényeket mutat, de ezeket a lényeket, és ez itt a valóságban sokkal jobban látszik, és ezért is ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a kiállítást, mint az Instagramon, ezeket a lényeket ő nagyon szabadon, szinte ilyen piszkosan festi meg. A piszkosság az abban az értelemben igaz, hogy ő a földön fest, és hogy szabadon átgyalogol sok esetben a vásznon, ami nyomot is hagy, és ez a fajta kettősség, ez egy nagyon fontos kulcs az ő munkásságában, mert nagyon egyszerű volna ezeket úgy látni, mint figuráknak a felidézése, de azáltal, hogy van egy ilyen gesztus, ami megengedi a hibát, megengedi akár az elrajzolást is, ezáltal ezt egy más dimenzióba helyezi.
Ezek a rajzok abszolút a rajzfilm élményei alapján születtek, már pedig a magyar rajzfilm élményei alapján születtek.
Valóban Szabolcsnak nagy élményt jelentett a magyar animáció története, és ebben több közvetítője is volt. Az egyik meglepő módon az egyik nagymamája, akinek az archívumából nagyon sok báb terv került elő, amelyeknek a megformálási módja hasonlít az akkori 60-as, 70-es évekbeli magyar báb filmkészítésnek a hagyományához, mint amilyen a Mazsola és Tárdé és a többi ilyesmi. És hát azért ezt ne felejtsük el, hogy Bozó Szabolcs csak 90-es években volt fiatal, abban az időben, amikor a kereskedelmi tévék már átvették az uralmat az állami tévécsatornák felett, és már nem a Dr. Bót lehetett a tévében látni, hanem már egy teljesen más generáció számára készült rajzfilmek, és érdekes az, hogy Bozó sem rajzfilmként látta először ezeket, hanem diafilmként. Diafilmként vetítették neki a szülei ezeket a karaktereket, és a diafilm azért érdekes, mert az álló kép, és ezért sokkal inkább tudta őt inspirálni. Én mégis úgy érzékelem, hogy az ő sikerében, vagy az ő szemléletében ez egy anekdota, és azért is mondom azt, hogy anekdota, mert ez lehet, hogy néhány figurára, néhány rajzfilm figurára, vagy a karakter jellegére mi, középgenerációs magyar nézők ráismerünk, de rajtunk kívül sem a fiatalabb generáció számára, sem egy külföldi néző számára ez már nem evidens. Tehát ez nem jelent egy rögtön felismerhető referenciát. Éppen ezért tartom egy kicsit összetettebbnek azt a világot, amit ő mutat, és ezt az összetettséget én abban látom, és ezt is kérdeztem magamtól akkor, amikor először elkezdtem foglalkozni az ő műveivel, hogy persze a pop art, meg az animáció figurái, azok lehetnek a művészetének az alapjai, de az én kérdésem az volt, hogy mik az animációs figurák történeti háttere. És hogyha ezt innen nézzük, akkor az elképzelt lények ábrázolása a művészet történetben egyfelől, másfelől pedig az állatmeséknek a nagyon-nagyon hosszú és messzire vezető hagyománya az, ami ennek a hátterét jelenti, és főleg az állatmesékben ez a megszemélyesítés az, ami egy fontos karakterje. Tehát az, hogy az állatok úgy viselkednek, mint hogyha emberek volnának, és ráadásul a művészet történetében erre még rákerül még egy hagyomány, és ez pedig mondjuk Bosch művészete óta, amikor ezek a figurák eltorzulnak és groteszké válnak azért, hogy visszásságokat, az emberi gyengeséget vagy jellemtelenséget fejezzék ki az maguk torzságában. És ez a torz ábrázolásmód az emberi jellemnek a kifigurázása, az a művészet történetében aztán tovább fut, és akár a 19. században James Ensor, vagy Gulácsi Lajos, vagy a 20. században Tóth Mennyhértet lehetne említeni. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú hagyomány, és ezt azért fontos megemlíteni, mert ez Bozsuk Szabolcs munkásságának a kontextusát egy más világba helyezi át. És nem az a kérdés, hogy Bozsuk Szabolcshoz hasonlóan van-e más is, aki a nemzetközi művészvilágban ilyen animációs figurákat alakít át vagy fest, mert ilyen persze van, hanem az a kérdés, hogy ha nem innen nézzük, akkor viszont tovább vezet-e egy összetettebb jelentés irányába az, amivel ő foglalkozik, és lehet látni a művészi fejlődésében, hogy ez tovább vezet, és a mai alkotásai sokkal összetettebbek, sokkal festőibbek, és ez a festőiség, ez a groteszket jobban használja már, de azért jó ez a kiállítás, mert ahogy ez elhangzott, egy nagyon fiatal művészről van szó, de a kiállítás záróképei azt mutatják, hogy ebben még nagyon sok potenciális lehetőség van, amivel Bozsuk foglalkozik. Én azt tapasztaltam a vele való beszélgetésekben, hogy ő szerencsére egy, most idézőjelben mondom ezt megint, egy lassú alkotó. A lassú alkotó az azt jelenti, hogy meg is fogalmazta, hogy ő nagyon szereti kivárni a dolgokat, és nem elsietni. Ezért is készít nagyon sok vázlatot, amiből itt a kiállításon szintén sokat lehet látni, mert ezek megmutatják, hogy ő nagyon sokféle dologgal kísérletezik, egészen csak attól, hogy egy papírlapon csak egy szó legyen fölírva, addig, hogy valami nagyon aprólékosan ki van dolgozva, de ami ebből a vászorra kerül, az egy ilyen nagyon megfontolt és kiérlelt pillanatnak az eredménye. Úgyhogy az, hogy milyen irányba fog menni, azt nem tudjuk, de az, hogy ezt megalapozottan és kiérlelve fogja meghozni ezt a döntést, vagy ezt a lépést, abban biztosak lehetünk.
Hogy került ez a kiállítás? Ez az első nagy átfogó Bozsuk Szabolcs kiállítás ide most Budapestre, a Neokortárs Művészeti térbe.
Küllői Péter hívott föl telefonon, aki Londonban él, és ő közeli kapcsolatban van Kár Kostyállal, a művésznek a galeristájával, és a művésszel is. És ez a telefon azért volt fontos, mert akkor, amikor egy ilyen kiállítást szervezünk, hogyha van egy olyan kezdő segítség, amiben összekötődnek a szereplők, az nagyon sokat tud lendíteni a lebonyolításban. És ebben az esetben a művész képviselő galeristának a vágya a művésszel együtt arra, hogy most Budapesten legyen ez a bemutató, tehát hogy a művész kvázi a saját hazájában mutatkozzon meg. Ez azért volt fontos, mert ez hihetetlenül felgyorsította a kommunikációt a művek tulajdonosaival, a kölcsönzőkkel, akiktől összeszedve lehetővé vált ez a tárlat, ami végig tekint Szabolcs életművé.
Tehát akkor ezek a képek nem most készültek és nem ide készültek, ezek már régebb óta megvannak, és össze kellett őket szedni, csak úgy, mint egy nagy volumenű kiállításnál, ahol a kiállító, jelen esetben a Neokortárs Művészeti tér összegyűjti azokat a képeket, amiket érdemes megmutatni.
Így van, ez így történt, és ez egy szándék volt, hogy ne csak az újat, hanem tekintsük át a régieket is. Ugyanakkor pedig egy ilyen kiállítás szervezésén nagyon fontos a gazdaságosság, és ezért előre meg kell tervezni azokat az útvonalakat, ahol ez a szállítás lebonyolítható. Ebben az esetben is Stockholm, Kopenhága, London, Budapest mellett Milánó és több olasz városból kerültek művek erre a kiállításra, magánygyűjteményekből.
Ugye vannak nagyméretű képek, összesen hány?
20 vagy 22 nagyméretű kép van, és 80 vázlat.
Rajzlapokon vázlatok, amik lehet, hogy még akkor születtek, amikor itthon élt.
Nem, ezek már mind akkor születettek, amikor újra elkezdett alkotni Londonban. A vázlatok között vannak olyanok, amelyek a legkorábbi időszakból, 2018-ból származnak, és olyanok is, amelyek tegnap készültek.
Lelkitárs Soulmate. A Neokortárs Művészeti térben látható kiállításról a festőművész Bozsuk Szabolcsot és a kurátort Petrányi Zsoltot hallották. 2023-ban jelent meg Szénetár Miklós, Kossuth és Jászai Mari díjas rendező első önéletrajzi kötete, és azóta minden évben írt egy újabbat. Így már 3 könyve viseli az Önéletrajzszerűség és egyebek címet. Most a 3. kapcsán beszélgettünk. Az elsőben 1956-ig mesélt az életéről, a másodikban a rendszerváltásig. És már akkor jelezte, hogy hú, a legnehezebb majd a 3. kötetet lesz megírni, hiszen azokra a dolgokra sokkal nehezebb emlékezni, amit mostanában történtek.
Így van.
De azért sikerült megírni.
Hát sikerült, nehezen bár, de hogy mondjam, azért furcsa az emberi agy, de van, amit elfelejtek, de nem jut eszembe egy név, de nagyon erőlködök, akkor visszajön. Úgyhogy sikerült nagyjából. Hát ez is kalandos pár évtized volt, operettszínházzal, operával, külföldi rendezésekkel. Hát mivel az első 2 kötet iránt volt érdeklődés, remélem, hogy ez iránt is lesz.
Nagyon érdekes ebben a könyvben az, hogy messze nem csak a szakmai munkáról beszél, hanem...
Hát nem, persze, azért az a cím, hogy önéletrajz szerűség és egyebek.
És itt azért vastagon benne van a politika is.
Hát nem lehet kikerülni, mert ez egy olyan világ lett, hogy tényleg, ahogy mondtam, a bőrünk alá is bemászik. Csak egyre vigyáztam, hogy Magyarországról csak olyat írjak, amit személyes tapasztalatom. Tehát olyanról semmit nem írok, hogy ezt hallottam, vagy ezt mondták. Ilyet már sokat írok a világról, mert hát ott nincs mindenről személyes tapasztalatom, csak hírek, meg újságcikkek.
Ha így áttekintjük ezt a 35 évet, mondjuk durván a rendszerváltás óta eltelt időszakot, akkor úgy mit gondol erről az időszakról?
Ezt megírtam, aminek a lényeg a következő, hogy a második kötetembe fölteszem a kérdést, hogy milyen volt a szocializmus, és azt felelem, hogy jó, és egy kicsit bővebben nem jó. Na most erről megfordítva, hogy milyen a kapitalizmus, rémes, de kicsit bővebben, azért nagyon sok mindent megold, és sok mindenben azért jó.
Önnek megvan az a nagyon szerencsés képessége, hogy mindenben látja a jót is, meg a rosszat is.
Hát igyekszem.
Ezt tanulta?
Nem, ez így alakult valahogy. Hát annyiba tanultam, hogy a Nádasdi Kálmán a mesterem is így gondolkozott. Meg még valami, hát én rengeteget tanultam a klasszikusoktól. Hát Shakespeare is így gondolkozik, Molière is így gondolkozik, Mozart aztán főleg így gondolkozik.
Fantasztikus, hogy 93 éves, ezért ezt többször hangsúlyozza, és ennek ellenére elképesztően aktív.
Hát azért mérsékelten szólnám annyira.
Hogy érzi magát?
Hát leszámítva sok mindenféle bajom van fizikai, de alapjában jól.
Olyan szellemi potenciállal rendelkezik, hogy azt nagyon sokan, sokkal-sokkal fiatalabb emberek is megirigyelnék. Mit tesz ezért?
Olvasok, gondolkozok, figyelem a világot, ennyi.
Van ebben a genetikának szerepe? Mit
gondolom? Gondolom, igen. Hát apám is 94 évet élt, anyám 90-et, úgyhogy biztos.
Most, hogy itt van ez a könyv, ugye, ami lezárja a mostani időszakot, mondjuk máig.
Tulajdonképpen igen.
Akarja folytatni?
Nem tudom. Meglátjuk. Meglátjuk ezt, hogy fogadják, van-e igény rá, vagy másra, vagy lehet, hogy a régebbi könyveimet újítok, de nem tudom. Ebben a korban az embernek már azt kell mondania, hogy nem tudom, hogy meglátjuk.
Azért is van esetleg erre esély, részint mert dolgozik, tehát még sok minden fog önnel történni, másrészt pedig ebbe a könyvbe is beletett olyan történeteket, amik korábban kimaradtak.
Igen, még sok minden kimaradt, úgyhogy még vannak is jegyzeteim, de hát ez a könyv 400 oldal, és amilyen jegyzetem van az egyelőre, hát talán 30 oldal, úgyhogy nem biztos, majd meglátom.
Szénetár Miklóst hallották nemrégiben megjelent 3. Önéletrajzszerűség és egyebek című könyvéről.
Miért hívsz te buta puha ágy, ma éjjel vagy egy pici kimenő? Tánc kell, a zene és a bók, szívem úgy kíván egy csöpp. Felhők szállók én, szivárvány csak.
van az éjfél, már el is késtél, úgy vár az ágyacskát.
Táncolnék még, és még, táncolnék még, és még, és még,
és még, és még, és még, és még,
és még, és még, és még,
Augusztus 25-én indult el a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz elnevezésű színházi fesztiválja, melynek keretében összesen 12 produkció mutatkozik be a Városmajorban, illetve a Kristály színtéren. Ma este Halász Rita Mély levegő című monodrámáját adja elő Pálos Hanna. Holnap a nagyváradi Szigligeti Színház jön a Csárdás királynővel. Augusztus 31-én a Nick Hornby novellájából készült Cici Krisztust játsza Ficere Béla, és szeptember 1-én Fullajtár Andrea mutatja be a Gólem Színház produkciójában létrejött a 10 hónap Babilon ügyet. Az előadás rendezője Borgula András, vele beszélgettem.
Galló Olga története, Fullajtár Andrea előadásában, akiről tudni kell, hogy ő az unokája Galló Olgának, aki holokauszt túlélő, és írt egy naplót a lágerben, és azon küzdött egész életében, hogy ez a napló megjelenjen.
Igen, nagyjából egy évvel ezelőtt írt rám a Messengeren az Andrea, akivel már egyszer-kétszer találkoztam előtte is, hogy a nagymamájának van ez a naplója, hosszú-hosszú története van annak, hogy hogyan és miért, de hogy ki fogja adni végül is a magvető ezt egy év múlva. Vajon hogy tudnánk ezt eljutatni több emberhez? Már a nagymama emléke miatt is, aki nagyon-nagyon bensőséges és jó kapcsolatot ápolt az unokájával, Andreával. És akkor azt mondtam nagyon boldogan, hogy hát úgy, hogy csinálunk belőle egy előadást, te játszod el Galló Olgát, csinálunk ebből egy monodrámát. És
ennek az a címe, hogy?
A 10 hónap Babilon ügy. Ugyanis a könyv, a napló az a 10 hónap Babilon címet viseli, de mivel mi nem a naplót dolgoztuk csak fel, hanem a hagyatékban megtalálható több ezer oldalas levelezést is átnéztük, Solt Robi csodálatos dramaturgiai munkájával, ezért mi egyrészt végigvesszük nagyjából, hogy mi történt Galló Olgával, nem is a deportálásától, hanem Auschwitz felszabadításától, ahol ő még nem lett szabad, hanem elkezdték visszafele hajtani több ezer másik magyar zsidó nő nővel együtt, és ezzel párhuzamosan elmeséljük azt a történetét is, hogy miért nem adja ki a magvető a 60-as évek végén, a 70-es évek végén, és hogy hogyan húzódik el ez a kiadás egy magánkiadássá, mert egyszerűen az is annyira fontos és érdekes és izgalmas történet, és annyira lefesti azt a társadalmat, amiben éltek akkor az emberek, hogy azt gondoltuk, hogy mind a kettőről párhuzamosan kell beszélnünk, és egyelőre nagyon jók a visszajelzések, úgyhogy azt hiszem jól csináltuk.
Igen, Fulajtár Andrea teljes lelkével benne igen. van, dühével, szerintem a nagymama igen. helyetti dühével is, hogy a fene egye meg, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek, nem tudom, Gall Olga pontosan mikor halt emlékszik.
2004-ben.
De ő ezzel a 60-as így években van. Küzdött,
így van.
Hogy próbálja az eredeti lágernaplót megjelentetni, igen. mert ő írónak készült, de már nem tudott írni. Viszont a naplót azt ott írta igen. meg a lágerben. Igen. Ez nem egy visszaemlékezés volt, hanem maga az élet, amit ő ott megjelenik.
Igen, ezért is nagyon különleges. Tényleg az anyag is különleges, Gall Olga is fantasztikus, különleges karakter, és Fulajtár Andrea pedig mindenki tudja, hogy ő egy csodálatos színésznő, és nekem kifejezetten nagyon nagy szerencsém volt, hogy szerintem itt olyan oldalait is meg tudja mutatni, amit a Katona József Színházban nem annyira.
Gall Olga, a 10 hónap Babilon ügy. Fulajtár Andrea szeptember 1-én a Kristály színtéren játssza a Gólem Színház produkcióját a Szemle Plusz színházi fesztivál keretében. Az előadás rendezőjét, Borgula Andrást hallották. 1995 nyarán vezényelte először az Egri Szimfonikus Zenekart Szabó Sipos Máté, aki aztán 1996-tól hivatalosan is a zenekar művészeti vezetője lett. 30 év története Dióhéjban, ami következik most, a holnapi kávéházban pedig a karmester szakmai életének egyéb területeibe is bepillanthatunk.
Mikor kerültél Egerbe?
95-ben, mikor a karmesteri diploma koncerten volt, akkor az Egri Szimfonikus Zenekarhoz a vezetőségből pár ember eljött megnézni ezt a diploma koncertet a Zeneakadémiára, mert éppen karmestert kerestek, nem volt vezető karmesterük, és akkor kaptak egy tippet, hogy esetleg engem érdemes megnézni.
Tehát ez egy célzott út
ez egy célzott út volt, igen, célzott út volt, és aztán kaptam egy meghívást a Strauss estre azon a nyáron, 95-ben, úgyhogy pont 30 éve volt egy Strauss koncert, ami után már az őszt is együtt muzsikáltuk, és aztán hivatalosan a következő év január 1-től ki is neveztek az Egri Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjének.
Ami 1996 január 1.
Ami 96 január 1, de hát tulajdonképpen 95 nyarától már folyamatosan együttműködünk.
Uh-huh. Tehát 30 éves jelenlét ez már Egerben.
Hát ez most már igen, 30 éves.
Gondoltad volna, hogy ilyen hosszú időt eltöltesz egy zenekar mellett, ráadásul egy vidéki városban, alapvetően budapestiként?
Nem gondoltam, és ugye közben az élet sok mindent hozott, és számtalan munkám volt, és számtalan helyen dolgoztam, ráadásul úgy is, hogy teljes főállásba, tehát nem mindig volt egyszerű megoldani ezt, de valahogy az egriek habitusa, és az a munka, amit ott csinálunk 30 éve, az mindig olyan volt, hogy oda szívesen szakítottam időt, és nem akartam elvágni ezt a szálat, és tulajdonképpen boldog vagyok, hogy nem is vágtam el, hiszen a mai napig együttműködünk, és nagyon sok szép dolgot csináltunk ezzel a 30 év alatt.
Akkor, amikor jött a felkérés, akkor tulajdonképpen mi volt az oka annak, hogy kialakult egy hiány Egerben?
Előttem Gémesi Géza volt a vezetőkarmester, és ő akkor távozott a zenekartól, tehát muszáj volt egy új embert keresni, és így találtak rá.
Akkor, amikor megkaptad ezt a felkérést, akkor úgy mit gondoltál, oda mégy egy számodra vadonatú zenekar elé? Volt-e valami extra koncepciód, vagy megkérdezted, hogy eddig mit csináltak, és akkor na most ezt folytatjuk? Tehát hogy alakult ki az, hogy milyen lett a zenekar általad?
Hát ugye nagyon fiatal voltam, akkor kerültem ki a Zeneakadémiáról, ugye és friss diplomás karmesterként, úgyhogy hát nagy ambícióval és lelkesedéssel kezdtünk együttműködni. Az első ilyen őszi nagy koncert az éppen Kodály Psalmusza volt, és Schubert Befejezetlen Szimfónia, ugye mindig a Bazilika 8-ában kezdtük az évadot egy ilyen nyitó koncerttel, és akkor már talán azelőtti évben is a Nemzeti Énekkar a Filharmónia által ugye lejött játszani velünk, és én akkor a Nemzeti Énekkarban dolgoztam, mint énekes, tehát megkérdeztem, hogy akkor lehetne, hogy akkor ők jöjjenek megint Egerbe, és tulajdonképpen onnan egészen a Bazilika mostani felújítása előtti évekig rendszeresen a Nemzeti Énekkar lejárt Egerbe, és együtt csináltuk ezeket az oratórium sorozatokat, vagy oratórium előadásokat, tulajdonképpen az oratórium repertoárt szinte végénekelték velünk itt Egerbe, ami hát egy nagy dolog volt, és nagyon örültünk, hogy egy ilyen neves énekkarral dolgozunk együtt. Talán bizonyára az elején az én személyem is segített ebben, hogy ugye ez a élő kapcsolat ez ott megmaradt, de aztán később is, mikor már én nem ott dolgoztam az énekkarba, akkor is továbbra is megmaradt ez a viszony. Szélesítettük a repertoárt, játszottunk sok kortárs zenét, az opera irányába, hogy én nagyon szerettem és szeretem ezt a műfajt, tehát játszottunk színpadi előadásokat. Amikor a színházban Csizmadia Tibor volt az igazgató, akkor közösen kitaláltunk olyan zenész színházi eseményeket, amit nagyon szerettem volna megvalósítani, tehát hogy a színpadi kísérőzenéket megújítani és élő színházzal együtt játszani a darabokat, a Szent Ivánnyi Jálmot vagy a Pergüntöt, és hát ezek nagyon-nagyon szép élmények maradtak. Tehát nagyszabású produkciókat hoztunk létre. Nekem mindig is a szerelmem volt az, hogy a zenét valami fajta társművészettel is kombinálni. Ezért csináltunk például a gimnáziumi ifjúságnak egy ilyen köszi nevű sorozatot, ami középiskoláknak szóló zene, képzőművészet, ezt még a Kepes Központban, amikor fénnyel, képzőművészettel, kisebb előadásokkal, irodalommal együtt szólaltak meg tematikus koncertek. Meg kell nézni a kottatárunkat, gyakorlatilag egyszer nem férünk már el, tehát szinte megduplázódott az a kotta mennyiség, amit előtte játszottak, és amit azóta játszottunk. Úgyhogy sok mindenbe fejlődött a zenekar, teljesen más módon kezdtünk el muzsikálni, és azt gondolom, hogy már a tényleg ütőképes csapat működik Egerben.
Gondolom elsősorban pénzkérdés az, hogy mitől lesz hivatásos státuszú egy zenekar. Ez például elképzeled jobb napokon, hogy akár az Egri Szimfonikus Zenekar is hivatásos státuszú zenekarrá váljon?
Hát ezt az elmúlt 30 év alatt mindig elképzeltem, és mindig egy szép vágy volt. Aztán volt egy időszak, amikor úgy láttam, mivel Eger valahogy nem tudott soha ekkora forrás biztosítani egy zenekarnak, ugye 100 milliókról van szó, amivel egy hivatásos zenekar működik, és látva azt, hogy tulajdonképpen megváltoztak a városi zenekarok, vagy az intézmények által fönntartott zenekarok státusza azokban a városokban is, ahol sikerült annak idején hivatásos státuszt kivívni, tehát ott is nagy nehézségekkel küzdenek a zenekarok, hogy egy önkormányzat kitermelje azt a pénzt, amivel működtetni tudja a saját zenekarát. Aztán arra gondoltam, hogy nem kéne nekünk ennyivel több pénz, lehet, hogy nem a státuszon múlik, hanem egy kicsivel több finanszírozással legalább olyan gazdag programot tudnánk csinálni, mint egy hivatásos zenekar. Hát igen, ez egy örök kérdés, hogy milyen státusz az, amivel jól tudna működni egy zenekar. Persze a biztonságos, a tervezhető, az előrelátható, a folyamatosan fenntartható nívót azt valóban csak állandó megfizetett tagsággal lehet fenntartani. Hát erre Egerben nincsen elég forrás, így úgy tudjuk fenntartani ezt a minőséget, hogy megpróbálunk jó zenészeket hívni alkalmilag is, van egy tagság, ami azért a bázisát adja a zenekarnak. Persze ebbe vannak olyan tagok is, akik amúgy főállásban egy hivatásos zenekarba dolgoznak, de évek óta eljárnak hozzánk. Több városból érkeznek hozzánk zenészek, de egy állandó tagságról van szó. Tehát ez egy másfajta működést eredményez. Álmaim voltak, de mindig a realitásnál kell maradni.
Tulajdonképpen akkor a zenekari tagoknak a lelkesedése az, ami egy bizonyos nívót feltétlenül enged a zenekarnak. Tehát ezen múlik, hogy a zenekari tagokat eléggé lehet-e lelkesíteni? Ingyen dolgoznak?
Hát nem ingyen dolgoznak. Ezek a zenekarok úgy működnek, most nevezzem regionális zenekaroknak, mint amiről előbb beszéltünk, tehát Eger is ilyen, hogy ugyan nem főállásban dolgoznak, vagy nem státuszban dolgoznak a zenészek, de kapnak a próbákért egy minimális tiszteletdíjat, a koncertekért is kapnak. Pár ezer forintról van szó, csak hogy a hallgatóság is tudja ezt. Viszont amiből élünk, tehát az a büdzsé is jóval kevesebb, mint egy hivatásos zenekarnak a büdzséje. Így azért lehet működni, nem lehet rengeteg koncertet csinálni, de egy folyamatos működést tudunk biztosítani. Ahogy kérdezted, hogy milyen nívon lehet játszani, hát ez ugye magával hozza azt, hogy olyan zenészek tudnak működni, akiket meg tudunk fizetni, vagy akik szívesen beszállnak a működésbe ilyen áron is. Tehát az, hogy az ember a legjobb zenészekkel folyamatosan együttműködjön, és ezt méltó módon tudja díjazni, erre ez nem alkalmas, ez a státusz. A nehézség még az is egy olyan városban, mint Eger, hogy nincsen olyan zenei főiskola, ahonnan mondjuk az utánpótlást automatikusan lehetne hozni, tehát nincsen előiskolája ennek a működésnek, tehát például nagyon sok miskolci kollega érkezik, hogy ott van Miskolcon zeneművészeti főiskola, onnan sokan jöttek, sokan lettek tagok, a Miskolci zenekarból is sokan átjártak, vannak régi kollégák, akik már esetleg nyugdíjba kerültek más zenekaroknál, és szívesen játszanak nálunk. Sok olyan fiatal van, aki még főiskolás, lehet, hogy Pesten, lehet, hogy más városokban zenei főiskolás, és az is eljön hozzánk játszani. Hát aztán, hogy marad-e, azt nem tudjuk. Van egyfajta fluktuáció, de azért van egy állandó mag is, aki játszik. Ezzel tudunk főzni.
Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak szakmai, hanem érzelmi kérdés is nálad, hogy ennyire ragaszkodsz Egerhez.
Abszolút, hát hogyha csak szakmai lenne, akkor biztos már más tett volna. Én ezt többször elmondtam, hogy Egerbe nagyon sok olyan dolgot meg tudtam valósítani, amit lehet, hogy máshol nem tudtam volna. Bármi eszembe jut, és bármilyen ötlet fölmerül, ott készségesen nyitott kapukat döngetek, úgyhogy ez azért egy jó dolog.
Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjét hallották, most pedig az Egri Szimfonikusok muzsikálnak. A Margit-szigeti Színház idei évadának záró koncertjét a Budapest Bár adja. Az idén 18 éves formáció zenészei a századforduló sanzonjaitól a mai klasszikusokig minden műfajban otthon vannak, és időnként némi cigányos fűszerrel bolondítják meg az ismert dalokat. A Budapest Bár a zene időtlen eleganciáját és pezsgő életörömét hozza el a közönségnek, ezért aratnak zajos sikert mindenütt. A szeptember 2-ai koncertről Farkas Róbert zenekarvezetővel beszélgettünk.
Ti zárjátok a Margit-sziget idei nyári szezonját.
Igen.
Ott lesz valami extra?
Lesz olyan dal, amit kimondottan az a közönség hallhat először, aki majd oda jön. Hát nagyon szeretjük azt a helyszínt, hát nem is tudom már hány éve játszunk ott, és hát az egy kvázi színházi közönség, de hát mivel szabadtéri, ezért nagyon kellemes ilyen jó időben ott játszani, és azért 3000 ember körül van a nézőtéren a közönség, hogy nagyon sokan vannak, és nagy kihívás minden alkalommal, amikor mi oda megyünk, hogy meghódítsuk a közönséget, és ez számomra nagyon fontos, hogy olyan élményekkel menjenek el, hogy legközelebb is szeretnek visszajönni.
A Margit-szigeten kik lesznek az énekeseitek?
A Margit-szigeten, hát ott azt hiszem elég sok énekes lesz, de többek közt Szűcs Krisztián, Lovasi András, Kis Tibor, Keleti András, Ferenci Gyuri, velünk lesz Behumi Dóri, Rutkai Bóra és a Ferenci Gyurinak a lánya, Ferenci Bóra is, aki nemrég került be a zenekarba. És én nagyon örülök ennek, hisz itt egy generációs ugrás van, úgyhogy amikor a Ferenc Gyuri bekerült a zenekarba, akkor a lánya 8 éves volt. És most már 22-23 éves a Bora, és olyan csodálatos hangja van, és nagyon kedves teremtés, és nagyon jó vele együtt dolgozni, hogy egyszer volt egy olyan koncert, hogy kitaláltuk azt, hogy így a családi kötődéseket azt vigyük fel a színpadra zeneileg, hogy akinek a lánya énekel, ilyen volt például Behumi Dórinak a kislány, a 10 évesen ott följött énekelni, és azt a dalt énekelt, amit az anyukája, és akkor följött a Dóri, és akkor együtt énekelték, vagy ilyen volt dobosunk, Kisvári Ferenc, és akkor följött a fia dobolni, most már a fia dobosunk, úgyhogy ott is történt ez a generációváltás, és így a Borát az így megmaradt. Annyira megtetszett nekünk, hogy azt mondtuk, hogy szeretnénk vele tovább együtt dolgozni, úgyhogy most már oszlopos tagja a Budapest Bárnak is.
Érdekes, hogy nem az apukája vette be a saját csapatába, hanem hozzá.
Egyébként ott is van, csak az apukája zenekarába, a Gyuri zenekarába nem tölt ilyen szerepet, behívott vokalista, itt pedig szólista. És ez is prioritás, hogyha Budapest Bárban koncert, akkor neki ez a fő munkahelye.
Az idei Margit-szigeti nyarat a Budapest Bár zárja szeptember 2-án. Farkas Róberttel és zenekarával zárjuk mi is a mai műsort. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Jaj, nekem, de nagy a veszedelem, a szívem rejteki. Azt hiszem, halálos nagy szerelem az, amit érzek én. Szüntelen verseken jár az eszem, s magamtól én naponta kérdem. Szeret vagy nem szeret, s mi erre a felelet? Töprengek, amíg bele fájdul a fejem. Aludni nem tudok, s mert folyton csak fogyok. Jönnek az orvosok egymás után. Ki mondja 100 lelet, veszélyes szívbeteg. De ezen nem segít az orvos tudomány. Jaj, nekem, de nagy a veszedelem, a szívem rejtek én. Azt hiszem, halálos nagy szerelem az, amit érzek én. Szüntelen verseken jár az eszem, s magamtól én naponta kérdem. Szeret vagy nem szeret, s mi erre a felelet? Töprengek, amíg belefájdul a fejem. Magamtól én naponta kértem. Szeret vagy nem szeret, s mi erre? verseken jár az eszem, s magamtól én naponta kérdem, szeret vagy nem szeret, s mi erre a felelet, ha talán ma még nem, de holnap már igen. Csa-csa-csa!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!